kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét, Mózes első könyve 22. fejezetéből az első 14 versről olvasom, így szól hozzá. Isten az ő igéjén keresztül, ő ezek után, az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta néki, Ábrahám, és az felelte, én hol vagyok. És mondta, vezete fiadat, ha te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, melyet mondok néked. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz, akkor felkelt és elindult a helyre, amit néki az Isten mondott. Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről, és mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamára, én pedig és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fát, és feltette az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet, és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, azt pedig mondta, én hol vagyok, fiam. És mondta Izsák, én hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, melyet Isten néki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, és rárakta a fát, és megkötözte Izsákot az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére, és kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, én hol vagyok, és mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy imé hátra megett egy kos, akadt meg szarvánál fogva a szövevényre. Odament tehát Ábrahám, és elhozta a kos, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jírinek, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Kedves gyülekezet, tisztában vagyok vele, hogy ez a Biblia mondjuk így két vagy három legnehezebben magyarázható és befogadható történetei közé tartozik. Van, akinek nagyon egyszerű, persze, ez is, mint minden egyéb, de lehet, hogy többségünkben azok közé tartozunk, akiknek nem olyan egyszerű ennek a történetnek a megemésztése, de nem tehetjük meg, hogy nem szólunk erről a történetről és a mögötte lévő problémáról, kérdésekről. És ha ma ide jutottunk ki, vagy jutottunk el a húsvétra, készülő előtti időszakban, akkor mindenképpen újra szembe kell néznünk ezzel a szakasszal. Megint csak, mint szoktuk, három dologról próbáljuk meg elmélkedni. Az egyik a kísértés maga, a próbatétel. És azon belül az a kérdés, hogy miért feszíti az Úr ennyire a húrt? Hogy miért kell időről időre, ahogy szokták pestiesen mondani, a falig elmenni, és vajon biztos-e, hogyha elmenjünk a végső pontig, akkor van feloldozó megoldás, mert ez is kérdés marad. Aztán a másik dolog, amiről szólnék, az kétfelé bontom majd megint a kolom, hogy miért. Az egyik az elengedésről szólna, mert ez is üzenete ennek a történetnek. A másik fele az a második gondolatomnak, amit Ábrahám így fogalmaz meg, hogy az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. Tehát nem az én fiam, hanem gondoskodik Isten az égő áldozatra való bárányról, és e kijelentés után is mentek ketten együtt. Együtt maradtak úgy, hogy mondom, közben pedig mi az elengedésről is fogunk második pontunkban gondolkodni. A harmadik pedig, ami a 14. versben található, ugye ezeket a pillanat hatása alatt született bibliai neveket is mindig nagyon nehéz megmagyarázni. Mit is jelent a Jehova Jíri, vagy Jíré? Így fordítja a Károli Biblia, hogy az Úr helyén a gondviselés, a szó szerinti értelem pedig valami ilyen, hogy az Úr látható lesz a hegyen. Vagy másik értelmezés szerint, hogy Isten lát. Én inkább erről a harmadik próbálkozásról mondanék majd néhány gondolatot, remélem nem futunk ki az időből. Van egy különös kifejezés, Bibliában csak két helyen fordul elő, és mind a kétszer Ábrahámnak a történetében. Nagyon egyszerűen hangzik, még azért mondom csak héberül, hogy valami kis héber szó is maradjon a fülünkben, lekreká, azt jelenti, hogy menj el. És először akkor mondja Isten, amikor kimozdítja Ábrahámot az apai házból, a rokonsága közül, abból a világból, amiben minden dolog, hogy úgy mondjam, ha nem is a teljes mélységéig, de mégis érthető volt a számára. Mi ismerjük ezt otthon kéznél, ha minden tudunk tájékozódni, van véleményünk és van szavazatunk, részesei vagyunk a helyi társadalomnak, családnak. És Isten arra kérte, vagy szólította fel Ábrahámot, hogy fordítson mindennek hátat, még részletezi is, hogy menj ki rokonságodból, apád házából, a hazádból, a helyre, amit én mutatok. Tehát az örökölt, amiben beleszületett, abból a világból, az Isten által mutatott világba. Egy nagy döntés volt ez számára, amikor ezt a lépést képes volt megtenni. És most másodszor itt hangzik el ebben a történetben, a második versben, menj el Móriának földjére. Ez a menj el, mutatnánk azt is, hogy időnként, ha Isten szólít fel bennünket, lépni kell. Ugye a múlt évben alakult meg bent a főiskolán a Bonhoeffer Társaság magyar tagozata, és Dietrich Bonhoeffernek egy kedvelt fontos gondolatát próbálta meg egy emlékműbe bele titkolni Rajk László ott áll a főiskola udvarán. Ez az emlékmű a Szárnyas Nikére utal, persze ezt el kell mondani előtte, hogy ránézve az emlékműre, ez is eszünkbe jusson, de ha már mondja, hogy a mozdulat, a lépő mozdulat van benne, és hozzáfűzzük Bonhoeffernek ezt a fontos kijelentését, hogy lépni kell, amikor annak itt az ideje, mert elmegy mellettünk a történelem és az élet, és utólag vélekedhetünk a dolgokról, de amikor itt a pillanat, akkor azt fel kell ismerni, és lépni kell. És egy ilyen pillanat volt Ábrahám életében kétszer, és ez a második, amikor Isten váratlanul azt mondja neki, hogy menj el. valami olyan fajta mozdulást vár el tőle, amire nem vagyunk készek alapvetően. És akkor itt is megállnék egy pillanatra, és kényszerűségből beszélni szeretnék arról, hogy a Biblia értelmezésének a tudománya, az exegézis, az kétféleképpen szokott közelíteni a szöveghez. Mind a kettő jó, de a kettőt muszáj ötvözni, mert az egyik megközelítés az, hogy menjünk, induljunk el betűről betűre, szóról szóra, figyeljünk a nyelvtanra, figyeljünk arra, hogy milyen betű, milyen szó, hol van, és próbáljuk meg ebből kiindulva eljutni a kijelentésnek az értelméig. A másik meg azt mondja, hogy muszáj állandóan együtt néznünk az egész kijelentést, mert különben csapdába esünk. Ugye sokat ostorozzák a teológusok előtt azt a egyszerű népies vezetés, keresést, föltjük a Bibliát rá, hogy egy mondatra, és Isten azon keresztül szólhat, köthetjük meg az ő kezét, és Isten igényének minden szavában lehet üzenet, de hát a lustább szellemű emberek szokták ezt a megoldást használni, aki mélyebbre akar ásni, és aki az üzenet mélyebben érdekel, az nem áll meg itt soha. És nem így rámökéssel keresi az értelmet, hanem tudja, hogy kiragadott mondatokkal félre viheti az embert a saját szíve is, és ezért keresi, hogy hova illeszthető be, olyan, mint egy puzzle, hova illeszthető be az a darab, az nagy egésznek az a része. Lehet, hogy színében hasonlít a többihez még alakjában is, de nem mindenhová illeszthető be. Hova illeszthető be ez a gondolat? Az, hogy Isten Ábrahámot egy bűnre szólítja fel, mert ne szépítsük a dolgot, arra szólítja fel látszólag Isten Ábrahámot, hogy ölje meg a fiát. És ez képtelenség. Jeremiás próféta könyvében találunk a 7. fejezetben egy nagyon fontos igét, és akkor már is a kirakósnál tartunk, és csak ezzel együtt lehet ezt a mostani történetünket is értelmezni, a 7. rész 31. verse. Felépítették a Tófet magaslatait, amely a Ben-Hinnom völgyében van, hogy megégessék fiaikat és leányaikat tűzben, amit nem parancsoltam, és ami gondolatomban sem volt. Mondja persze sokkal később, a királyság korában, az örökkévaló, akkor, amikor a környező népeknek a hatására egyes királyok is úgy érzik, hogy valamiért, politikai kapcsolatokért, a gazdasági előnyökért, egyszerűen a jobb termésért, és más gyarló dolgok miatt, hát meg kell próbálnunk, hogy mi lenne, oda vetnék a gyermekeiket, ők is, a vérszomjas isteneknek, hát ha akkor lesz eső, lesz jó politikai kapcsolat, lesz védelem, és a többi. Nagyon mindennapi mai probléma, és ez még hallgattam, amit a pedagógus tüntetések közben szülők, pedagógusok vitatkoztak a felett, hogy például gyerekeket ki szabad elvinni a tüntetésekre. És egyesek szerint úgy látták, hogy ez elfogadhatatlan. A gyerekeket, sőt, Kolyan is ezt mondta, hogy nem szabad feláldozni politika oltárán a gyerekeket, nem szabad a politikát bevinni az iskolába, mondták, miközben hát tudjuk, hogy a központosítás a tankönyveken keresztül üzent egyféle oktatási minta, az beviszi bizony a politikát az iskolába, és hát a jövőnek a nagyon kemény formálása zajlik, de ott van a szülő nagyon praktikus dilemmákkal, hogy ha most például az én gyerekem nem megy be az iskolába, hétfőn, mint ahogy volt ez, korábban valaki ezt meghirdette, akkor mit szólnak a többiek? Konfliktus lesz az iskolában. Szabad-e ilyet csinálni? És sokan úgy érték át ezt az egész dolgot, ezt az egész történetet, mintha ők Ábrahám helyében lennének, és a gyerekük nyakát kellene elvágni azzal, hogyha ha kiállnak. És mások meg úgy gondolták, hogy a gyerekeknek tudni kell, hogy mi történik, és bele kell szólni a sorsukba. De én értem a problémát, és érzékelem a szülők terhét. A gyerek vajon vállalhatja, besodorhatom-e ebbe az eseménybe az én fiamat. És Isten látszólag ezt kéri, hogy tedd ki veszélynek a fiamat, sőt, öld meg. Mondd ne ilyet Isten egyáltalán. Sokat izzadnak ezek ezen az egzegéták, zsidók és keresztények egyaránt is, és mondom, megpróbálnak valami gyorsulcsó megoldást találni, például segít az egzegézisnek ez az első változata, amiről beszéltem, amikor a szavak felől, a szavak eredeti értelme felől közeledünk, mert ugye így a Károly féle fordításban nagyon durván hangzik ez, hogy áldozd meg ott égő áldozatul, mert tudjuk, hogy az égő áldozatból semmit nem mentettek meg, hanem szöröstük-böröstük, elégették az égő áldozatot, de az eredeti szövegben szó szerint ez úgy érthető, hogy emeld fel a te fiadat. És akkor azt mondják, hogy nem is mondta, hogy áldozd meg, csak azt mondta, hogy emeld fel. És mi emberek azt gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy áldozd meg, aztán később nem mondta azt, hogy öld meg, hanem csak, hogy kötözd meg a te fiadat. És Ábrahám, hogy úgy mondjam, félreértette ezt, innen a megkötözésről nevezi a szakirodalom az akédának ezt a történetet. Akéda az megkötözést jelent héber nyelven, és hát ilyenfajta címet ad a szakirodalom is, hogy valahogy elkerüljük ezt a botrányt, hogy Isten mintha arra szólítaná fel Ábrahámot, hogy mészárolja le a fiát. És persze, hogy az is üzenet a történetben, hogy valahol valakinek egyszer keresztbe kell állnia azelőtt az akarat előtt, hogy semmibe vesszük a jövőt, mert a mi jövőnk a gyermekeinknek az életében van. Valaki szellemesen mondta Izraelben, szellemesen, hát ezt is idézőjelek között tesszük, hogy akkor lesz béke, ha a palesztin lakosságnak is olyan fontos lesz a gyermekeiknek a sorsa, mint a zsidó családoknak. Ugye, amikor iskolákból indítják a rakétákat, és tudják, hogy az ellenség oda lő vissza, és esetleg a gyerekek áldozatul esnek, akkor lehet vádolni a szemben álló felet, és sajnos sokaknak itt Európában semmit teszünk, hogy mit keresnek a rakétakilövő állomások az oldalában. Szóval lehet játszani a gyerekeink jövőjével, valakinek keresztbe kell ott fordulni, és azt kell mondani, Isten ilyet nem akar. Legyen vége ennek. Micsoda vesztelen dolog. Nem a halál az Isten. Nem azért ajándékoz az úr utódokat, hogy azután értelmetlenül elvegye. És pláne igaz ez Ábrahám életében, aki 100 éves koráig imádkozik azért, hogy utódja legyen, Isten végre meghallgatja, megígéri, hogy a fia által megszámlálhatatlanul sok utódja lesz, és akkor most azt kéri, hogy jöjjön meg ezt a fiát. És így itt el a zsidókhoz itt levél a 11. részben, a hitről szóló, a hithősökről szóló fejezetben, hogy ő mintegy tudta, hogy Isten ha ő megteszi ezt, amit tőle az Úr akar, ő visszafordíthatja a dolgot, ahogy Jób imádkozik, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára porom felett megáll. Tehát ha a poromig omlok szét, és változik meg halmazállapotom, és valóságom, akkor is az én megváltom új életre kelthet engem, és ugyanígy Ábrahám is hitte volna azt, hogy Isten képes feltámasztani, és a feltámadásban való hit hőse is lett egyszer, mint Ábrahám is. Lehet, hogy ez is ott motoszkált benne, de én mégis megkockáztatom azt, hogy ott abban a pillanatban rettenetes helyzetben volt ez az apa, hogy is értelmezze mindazt ebben a nagy némaságban, amire a Kierkegaard egy kivételes filozófiai művet írt, a Félelem és Reszketés című könyvét. Jól érti ő a mindenható Isten. De most hadd ragadjam meg ennek a nehezen feldolgozható problémának azt a részét, ami viszont mindannyiunk számára üzenet. És ez az, hogy Isten megpróbál bennünket azokban az idegben is, amelyek ugyanapnál világosabbnak tűnnek élet-halál kérdésében. Én is azt mondtam most, hogy Isten nem a halál, és nem a mellett van elkötelezve. Ez egy evidencia, de akkor még van halál. És hogyan is van ez a dolog? Néha eljutunk eddig a falig, ahol megjelenik a halál, mint ellenség, mint nálunk hatalmasabb és kikerülhetetlen erő. Szóval miért próbál meg bennünket időről időre az Úr? És azt mondanám egyrészt, hogy minél többet vár valakitől Isten, annál nagyobb próbákon viszi át, ezért kétségbe esetten imádkozhatunk azért is, hogy nem akarok semmit. Én meg akarom húzni magam. Én imádlak téged, de ne számíts rám, nem az életlenül megpróbálj engem, mert abban belepusztulok. De mondanék még valamit ezzel a próbával kapcsolatban is, ami megint csak pestésen szólva kiveli nálunk a biztosítékot, hogy azt mondják, zsidó egzegéták tőlük olvasta ezt, hogy ez olyan próba, ami csak Isten kezében működik. Tehát ezzel nem játszunk. Mi egymást ilyesmivel nem próbálunk. Se nem bátorítunk, se rá, se nem érzünk, úgyhogy ma ez egy helyén való megfelelő próba. De Isten kezében működhet a dolog. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy valaki azért halt meg, hogy Isten egy kicsit előbbre lépjen egy csökönyös, hitetlen, bizalmatlan ember életében. Mert egyébként vannak ilyen történetek, például Luthernak az életében, és egy barátjának a tragikus halála indította el őt azon az úton, amiben aztán egyedülálló magaslatokra jutott el. Ez egy másik. Isten kezében, mondom, működhet ez a próba, de csak ott működik, és éppen ezért akár holokausztról van szó, akár tragédiáról, halálról, gyászról, egyebekről, mi csak hallgatunk. Jobb könyvének a tanulsága is ez, hogy hallgatunk, sírunk, imádkozunk. És türelmesen hallgatjuk végig a kétségbe esett, magdalkozó szavakat is, amikor jó, akár fogantatása éjszakáját is megátkozza, mert olyan módon szenved, gyászol és magányos. De mi nem szólunk, mert a próba csak Isten kezében működik, hogy ő mit mond. Én néha mondom gyászolóknak is, hogy én nem tudom őket, jó, még aztán én csak én tudok velük, de azt tudom, hogy Isten megszólíthatja őket, szólhat a szívükhöz, mert az ő kezében még az ilyen borzalmas próbák is jó kézben vannak, mert ő nem csak ő, hanem eleven itt élet és halál ura, senki az ő kezét le nem foghatja, és nincsenek ellenséges, gyilkos szándékaimnak, nem gyönyörködik a meghaló halálában. És még egy dolgot ad vessünk itt fel, és pedig azt, hogy valahogy mindig megbotránkoztatóbb a próbát megengedő Istennek a tette, a dolgokhoz való hozzáállása kívülről. Tehát amikor én kívülről nézem, hogy valakinek az életében mi minden történik, akkor azt mondom, hogy na ez már sok. Istenem, ilyet nem engedhetsz meg magadnak, hol itt a határ, és felháborodásokban kész vagyok Isten felettes ényeként, vagy felvételi hatóságaként nemet mondani mindarra, ami történik, kikért engem erre. És ugyanakkor azt látom, hogy aki pedig benne van a próbában, a kísértésben, az valamilyen módon épül általa, és ezért másodszor is kénytelen vagyok hallgatni. Vegyük Ábrahámmal, aki nem tudja ezt a teret megosztani, feleségével sem, ugye ezután a fejezet után olvasunk Sára halálából, a következő fejezet erről szól, és elemzők szerint ebbe halt bele. Utólag megtudta, hogy miből hagyták őt, ki megtudtunk, hogy Ábrahám előre nem mondta, mert ha megmondta volna, akkor nincs az az előre, hogy rá tudja vinni Izsákot erre a bizarr, félelmetes útra. Szóval Isten megpróbál bennünket, ezt tapasztalhatunk, és a próbából többféleképpen jöhetünk ki. Azzal is, hogy őt megtagadjuk, és azzal is, hogy közelebb kerülünk hozzá, és lehetséges, hogy nem tudjuk másokkal megosztani, hogy miben is látunk világosabban, mi is, nem csak az Úr, nem csak a hegyen, nem csak az Úr lát, hanem mi is. Tovább lépek, anélkül, hogy lekerekítettem, vagy megmagyaráztam volna ezt a problémát, de lehet, hogy Isten jobban munkálkodik bennünk, hogyha hagyjuk pezsegni ezeket a gondolatokat. A következő pontunkról hadd mondjak valamit, hogy talán a kevésbé megrázó üzenete ennek a történetnek az a gyakori problémánk, hogy túlságosan belekapaszkodunk a jövőnkbe a gyermekeinken keresztül, és nagyon nehezen tudjuk elhinni, hogy nem tulajdonosai vagyunk a gyerekeknek, hogy ők istenéi, hogy az ő világuk egy saját világ, mi fel vagyunk kérve a mindenhatótól arra, hogy mint egy gyámszülők, nevelő szülők neki fölneveljük a gyerekeket, és engedjük, hogy neki közvetlen kapcsolata legyen az övéivel. Mert mindannyian az övéi vagyunk, és néha úgy érezzük, hogyha mi nem izguljuk halálra magunkat a jövő miatt, nem is látunk, nem tudunk igazán befolyásolni, akkor a dolgok el fognak veszni, hívő szülők, ami nem akadályozzuk meg, hogy a gyerek 10 óra után is kint legyen, vagy nem kutatunk lázasan a naplójában és a dolgai után, ahonnan szeretnék kiszaggatni és kifüstölni a sátánt, akkor valami végzetesen el fog romlani, mert hát Isten kevésbé tud rá vigyázni, és neki kevésbé fontos a mi gyermekeink sorsa, mint nekünk, mi belárulunk a gondolatba is, hogy mi lesz majd, ami nem vagyunk itt ezen a földön. És Ábrahám, aki eddig várt, annyit próbálkozott, és vannak ebben ügyetlen dolgok, ide tartozik talán Izmael is, míg végre meghallgattatott az ő imája, és most kimondhatatlanul és leírhatatlanul aggódik az iránt, hogy mi lesz az én gyerekemnek a jövője, azért nem vettem a korai halálra. Ez már egy későbbi szöveg, persze egy ígéret az itt korszakról, nem nemzenek a korai halálra. Minden család nagy félelme volt, különösen az orvos tudom, teljesítésének kezdeti szakaszán, vagy egy kicsit mostanában is kell ezen az éghajlaton nekünk orvosi dolgokban aggódnunk, de hát ez a korai halál, ez ott lebegett minden újszülött és család fölött, csak sokan még a szülő ágyat sem hagyhatták el. Éppen szemölve egy Ignácnak köszönhetően aztán anyák és gyermekek nagyobb százalékon élhették meg a felnőtt kort. De elengedni, belátni azt, hogy ő nem az én szemléletmódomnak, céljaimnak a folytatása, hogy ő nem az én életemet éli tovább, hanem a sajátját, hogy ő esetleg eladja majd a könyvtáramat, a kedvenc dolgaimat, neki az nem kell. És esze ágában nincs, hogy az én hivatásomat folytassam, és úgy érzem, hogy valami árulás történik. Pedig Isten tárgyalt vele, igényt tart rá, függetlenül attól, hogy most a tekintetben, hogy én vagyok az apja. Tehát Izsák nem Ábrahám kettő, vagy ifjú Ábrahám, idős Ábrahám után, hanem külön neve van. Ez a zsidó szemlélet, hogy lehetőleg ne adjuk az apa nevét a fiúnak, többek között erről is szól. Ne érezze úgy, hogy ő kicsinyített variációja az apjának. Külön neve van, külön története, és Isten őre a külön ügyet bíz. Nem mondom persze azt, hogy meg kell tagadni az atyákat, és le kell rombolni azt, amit ők építettek. Jó esetben ez tovább építhető, de ez egy külön történet, és Isten igényt tart Izsákra, és Ábrahámnak meg kell békülnie ezzel a gondolattal, hogy Izsáknak külön története van Isten akaratából, és másféleképpen érvényesül az áldás, amit Ábrahám kapott Izsákon keresztül, mint ahogy ezt ő testvére gondolja. Az én fiam áldozat, vagy Isten majd gondoskodik az áldozatról, nem áldozat, vele kapcsolatban valami terve van az Úrnak, de az áldozat gondolatát nem dobhatjuk ki ebből a történetből. Nekünk apaként azt kell fiaink számára tovább adni, és nekünk is majd tovább nemzedékről nemzedékre, hogy az égő áldozatra való bárányról Isten gondoskodik. Nem vagyunk áldozati bárányok magunk jó szántából, vagy szülők nem áldozhatják fel gyermekeiket valamilyen nemes cél érdekében. Ez Isten döntésétől függ, és itt jut el azután a Krisztus utáni igehirdetés arra a felismerésre, hogy ezek a képek, ezek az ősi képek, ez is, vagy a szabadulásnál majd az egyiptomi szabadulás, egyiptomi rabságból való szabadulás, Mózes második könyvében ugye ott is a bárány véve megjelenik, és lehet persze filozófálni azon, hogy Isten miért akarja mindenáron a vért, valakinek a halálát, de talán csak azt akarja hangsúlyozni számunkra, hogy az úgynevezett ingyen kegyelem, meg is van egyfajta ára, csak nem én fizetem. Nagyon egyszerűen szoktuk mondani az ingyen konyhánál, nem is így hívjuk, hogy ingyen konyha, mert nem ingyen van. Nem úgy van, hogy kimegyünk az utcára, és kínzgáljuk a földből a répát, meg elkapdossuk a madarakat, megfőzzük levessé, hanem valaki kifizeti, de aki elfogyasztja, nem annak kell érte fizetni, és azt sem mondhatjuk, hogy miért nem fizethetek én, hát azért nem, mert nem tudom megfizetni a dolgot, de szükségem van rá, és Isten gondoskodik, és én egyet tehetek, alázattal elfogadom, igen, itt is ebben a történetben ez is egy üzenet, hogy Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, és nem te vagy Istennek a bárányra, hanem az egyetlen szerep, egy valakinek jutott ez az szerep, és ne menj el a kísértésnek abba az irányába, hogy mi lenne akkor, ha Isten tőlem ugyanilyen dolgot kérne, mint Ábrahámtól. Elmondtam az előbb azt, hogy kívülről nézve mindig megbocsátkoztatóbb, egy ilyen robotétel mondta azt Ábrahámmal, hogy Isten gondoskodik majd az égő áldozatra való bárányról, és mondom, itt fontos nekem az ebben a versben, hogy mentek ketten együtt. Nem váltak el útjaik itt ebben, amikor kezd terengeni Izsák előtt, hogy alkalmas itt mi vár ő rá. Tehát ebben a nagy mélységben, ebben a nagy megrendülésben együtt maradnak furcsa módon ketten. Egyik sem félelemből, másik sem erőszakból tartja egybe ezt a dolgot, hanem valahogy kezdenek együtt látni. Abban, hogy az áldozatról Isten gondoskodik, én pedig az ő tervében, ezzel a jelenettel is egy meghatározó szereplő vagyok. És a harmadik gondolatunk az utolsó versre, ez maradt a legkevesebb időnk, nevezte Ábrahám annak a helynek a nevét, Jehova-Jirének, azért mondják ma is az Úrhegyén a gondviselés, lehetne így is értelmezni, Isten ránézett, megesett rajtuk a tekintete, és az, hogy odafigyelt, ránézett erre a problémára, elhozta a megoldást, de mondom, az a fordítás ennek a furcsa névnek, hogy az örökkévaló lát. Én is máshogy látok. Ott azon a hegyen megváltozott mindenről, mint Jónak is. Megváltozott mindenről a látása, és aki nem megy át ugyanazon a próbán, az nem látja olyan világosan, mint Jób, ezért leülünk, kezünket a szánkat tesszük, és hallgatjuk Jóbot, és nem bíráljuk se Istent, se őt, nem akarunk okosak lenni, ha nem voltunk még ebben, hogy csak tanulságokat akarunk összegyűjteni, és hallgatjuk ez a tanulságunk egy törvény alapján, hogy Isten lát mindent, gyengeségemet, jövőmet, én nem látok sok mindent, előttem rejtve a múltam és jövőm, alig tudok valamit arról, hogy honnan jövök, és azok is csak egyszerű anyagköri adatok lehetnek, de nem ismerem a dolgok mélységét, és pláne nem tudom, hogy mi lesz. Még akkor sem, ha nagyon erőteljesen gondolkodom ezen, de olyan furcsa, hogy Isten azt is látja majd, ami lesz, mint meglévő dolgok. Kisfiúként emlékszem arra, hogy egyházba menti tanyákon boldogan vakációztunk Péterrel, és időnként, amikor szombaton bejöttek a kedves parasztemberek, akiknél mi üdvözlünk, és beülhetünk Pali bácsi szekerébe a zsákok is, illetve a szánt dolgok, tejfeles köcsögök, tyúkok, mi egyebek közé. Mindig szeretünk volna a Bakon utazni, de mindig azt mondta, hogy üljünk a sarokjába. Nagyon jó pofa parasztember volt, és akkor így hátrafele néztünk, és mindig azt mondta, hogy akkor tovább tudjuk élvezni a tájat. És jól kulatott ezen, még kicsit bosszankodtunk, aztán megadtuk magunkat. És én elkezdtem látni egy idő után, és emlékszem, hogy kisfiúként milyen sokat foglalkoztatott, hogy én már eljöttem valahonnan, és most történik ott valami, aminek én már nem vagyok része. És én látom, de én már túl vagyok. Egy folyamatot elhagytam, valami ott történik, vagy megfordítottam a fejem, és láttam távol valamit, ahol még nem vagyok ott, mire odaérek, már befejeződik az, ami most én messziről látok, üdvözlök, megint bibliai szavakat használok, nem vagyok része annak, ami ott történik. Én itt utazom a szekérnek a sarokjájában. Igen, Isten lát. Ő lát előre és hátra. Nálam nincs idő, nem úgy vannak folyamatok, mint ebben a földi életben. És én néha megállok egy pillanatra életem megrendítő eseményeiben, és megerősödöm abban a hitben, hogy az Isten nem vak. Hogy a dolgok nem így vakon, értelmetlenül, minden cél nélkül, történnek, hanem Isten lát, és ahogy ő rátekint a dolgokat,